Portfolio Podcast Lab.
Az a baj, hogy már nem tartani kell a népirtástól, hanem aktívan folyik. Tehát Darfurban gyakorlatilag, ahonnan alig jutnak el hírek, legfeljebb az Al Jazeera-nak, meg egy-két kisebb, Al Jazeera nyilván nem egy kicsi tévétársaság, de egy-két kisebb portálon lehet erről tudni, gyakorlatilag már folyik. Tehát abban a pillanatban mindenki előkapta a fegyverét, ahogy a központi hatalom megingott, óriási menekült hullám indult el Csád felé, tízezrek vannak már a csádi határon.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist szombati különkiadása, amelyben a szudáni krízissel foglalkozunk. Az afrikai országban április 15-én törtek ki harcok a hadsereg és egy militáns csoport a Rapid Support Forces között. Az összecsapásoknak már most több száz halálos áldozata van, sok ezren megsérültek, az országban tartózkodó nyugatiakat pedig kimenekítik. A témával kapcsolatban itt van velünk a műsorban Lassányi Gábor, régész, nubiológus, a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa, aki 2006-2007-ben az első magyar szudáni régészeti expedíciót vezette, és azt követően is több csoportot vitt kulturális turizmus keretében Szudánba. Jó napot kívánok, üdvözlöm az adásban, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Kicsit helyezzük kontextusba magát, a terület történetét. Ugye korábban voltak a helyén keresztény királyságok, aztán viszonylag hamar elkezdett az iszlám terjedni. Ebből a szempontból hogy tudnánk bemutatni Szudánt vagy a térséget?
Hát Szudánt akkor először is helyezzük el a térképen, ugye Észak-Kelet-Afrikában vagyunk, Szudán Egyiptomnak a déli szomszédja, és ez egy óriási területi országról van szó. 2011-ig, amíg Dél-Szudán ki nem vált, addig Afrika legnagyobb területi országa volt. Most is jelen pillanatban is azt hiszem, hogy talán a harmadik legnagyobb országa Afrikának. És hát ennek a területnek nagyon izgalmas és nagyon gazdag a történelme. Az északi része és nagyjából az ország középső zónájáig az a terület, amit történetileg Núbiának neveznek, és ezen a részen már nagyon ősi és nagyon magasan fejlett civilizációk is voltak, gyakorlatilag párhuzamosan a fáraóknak az Egyiptomával itt mindenféle magasan fejlett birodalmok voltak, amiből talán a legismertebbek a különböző fekete fáraóknak is nevezett királyságaik, akik piramisokat, templomokat emeltek, saját írásrendszerük volt, és hát nagyon-nagyon magasan fejlett kultúrájuk volt, egészen a római birodalom koráig, ugye a Krisztus utáni 4. századig maradt fönt ez a Kús királyság, vagy Kusita királyság. Utána pedig a 6. századtól itt keresztény királyságok voltak, Szudánnak a középső részéig 3 nagy keresztény királyság volt, és itt ezek a keresztény királyságoknak egy része egészen a 13.-14. századig megtartotta a karakterét. Utána kezdődött az a fajta iszlamizáció, ami fokozatosan jött, egyrészt Egyiptom irányából, másrészt pedig a Vörös-tenger irányából, és szépen lassan, fokozatosan vált többé-kevésbé az országnak az északi és a középső része muszlim. Már majd később ez az iszlamizáció az aztán szépen elterjedt azokra a területekre is, ami a mai Nyugat-Szudánt jelenti.
És milyen távra érdemes visszatekinteni, hogyha a jelenlegi konfliktust próbáljuk megérteni? Ugye, ahogy a felvezetőben is említettem, két rivális milícia próbálja átvenni a hatalmat, de ezt, hogy érdemes ezt kontextualizálni?
Jelen pillanatban, ami folyik, ami április közepén kitört harcok vannak, azok valóban gyakorlatilag az országnak a hivatalos hadserege és egy másik, tulajdonképpen egy párhuzamosan létező hadsereg között folyik. Az egyik, az mondom, az országnak a hivatalos hadserege, aminek a vezetője ez a bizonyos Al-Burhan tábornok. A másik pedig egy Nyugat-Szudánban a 2000-es évek elején felállított milíciának egy ilyen csapata, és annak a vezetője ez a bizonyos Hemeti, szintén most már tábornok pozícióban van, ez a Rapid Support Forces, vagy hát gyorsreagálású kiegészítő erők, ennek a parancsnoka, ez egy tulajdonképpen egy saját milícia volt, amit még a darfuri konfliktus idején állítottak föl, még az előző diktátor, katonai diktátornak az idejében, és hát azt lehet róluk tudni, hogy nagy részt Nyugat-Szudánba toborozták a fegyvereseiket. Amit érdemes tudni Szudánnak a történelméről, hogy ez itt nagyon sokáig egy ilyen egyiptomi-angol közös gyarmat volt, az 1820-as évektől kezdve 1956-ig, amikor is elnyerte függetlenségét, és ez egy angol befolyás alatt álló terület volt, amit hát tulajdonképpen mesterségesen hoztak létre, hiszen nagyon eltérő kultúrájú, nagyon eltérő fejlettségű, nagyon eltérő hagyományú területek voltak összekapcsolva. Az északi rész az, ahogy említettem azért, és a középső rész azért egy fejlettebb vidék volt, iszlamizált kultúrával, de azért egyfajta rendezett ilyen emlékekkel arról, hogy milyen egy államiság, vagy milyen fajta ezek a kisebb államok mit jelentenek. A déli terület, ami aztán később egy jelentős része kivált Dél-Szudánként 2011-ben, ez egy teljesen törzsi jellegű, afrikai törzsi jellegű társadalmak voltak rengeteg fajta népcsoporttal, nem mintha északon vagy keleten ne lennének ugyanúgy nagyon sok fajta népcsoport. Az ország keleti része, ez a hegyvidékes, sivatagos rész, ott általában ilyen különböző bedzsat törzsek vannak, akik tevét tartanak, állattartó, inkább ilyen nomád, félnomád csoportok vannak. Az országnak a nyugati része, amihez egyébként Darfur is tartozik, egy nagyon összetett etnikumú, nagyon nehéz mezőgazdasági szempontból egyre nehezebben művelhető vidéket jelenti, nagy állattartókkal, illetve nem arab származású, de szintén muszlim törzsekkel, és hát a legnagyobb konfliktusok, amiket arról a 2000-es években értesültünk, a dél-szudáni háborúknak a mondjuk azt, hogy úgy nagyjából lezárása után, ami persze nem szűntek meg teljesen, ezek a darfúri konfliktusok voltak.
És hol kell elhelyezni a mostani konfliktust a térképen? Tehát, hogyha most maradunk egy kicsit a földrajznál, akkor hol vannak most a gócpontok?
Hát ami a legijesztőbb az, hogy olyan területek is bevonódtak itt az elmúlt két hétben, ahol gyakorlatilag az 1890-es évek óta nem voltak komoly a fegyveres konfliktusok, vagy egyáltalán nem voltak fegyveres konfliktusok által érintve. Gyakorlatilag az ország szívébe, Khartoum környékén rettenetes intenzitással folynak összetűzések, összecsapások, egy 4-6 egyes vezetések szerint 7 milliós óriási városban, vagy hát agglomerációban. Ennek bizonyos részei, ráadásul a szívében, ennek a városnak a kormányzati negyedeiben folytak rettenetes intenzitású harcok. Erre szoktam azt mondani, hogy kicsit olyan a történet, mintha a Bakcsomóponttól az Asztóriáig gépfegyverrel lőnék egymást különböző csoportok, és teljes a káosz, miközben pedig a városnak a lakossága ott volt, és hát próbált élelemhez, vízhez, áramhoz jutni, és egyre kevesebb kórház volt, ami működött, gyakorlatilag az állami intézményrendszer napok alatt összeomlott és megszűnt.
Említette már az 1956-os függetlenséget, illetve hát jóval későbbi darfúri konfliktust. Előbb arról beszélünk egy kicsit, hogy az 56-os függetlenség óta, amit, hogyha jól értem, akkor valahogy egyszerre nyert el Nagy-Britanniától és Egyiptomtól, azóta mi mondható el az ország politikai berendezkedéséről, tehát hogy hogyan alakultak ki azok az erőcsoportok, amik most is konfliktusban vannak egymással?
Hát alapvetően ugye Szudánban, ahogy mondtam, nagyon különböző kulturáltságú, műveltségű és az államról különböző képet alkotó népcsoportok vannak. Gyakorlatilag az a tengely, ami Szudánnak a állam alkotó tényezői voltak, vagy akik igazából a közigazgatásban, az államigazgatásban benne voltak, azért ők nagy része az országnak a középső és északi zónájából származó csoportok voltak. Tehát ezek olyan, mondjuk azt, hogy szudáni arab csoportok, nem csak arabokat jelentenek, itt nagyon sok más etnikum is létezik, akik az ország középső részéről származnak. Gyakorlatilag az a katonai elit, aminek Burhan is a képviselője, ez Khartoumtól északra mondjuk egy 150-200 kilométeres zónából származik, egyébként ugyaninnen származó Tomal al-Bashir, az a 2019-ben megbuktató diktátor is. Tehát ott van egy katonai erőközpont, és gyakorlatilag a többi része az országnak bizonyos kivételekkel azért kimaradt az elmúlt évtizedeknek az állam igazgatásából. Kordofánban, nyugaton azért ott még vannak családok, csoportok, de például darfúriak kifejezetten kifogásolták azt, hogy ők nem kaptak elég részt, elég figyelmet, elég erőforrást az államból, és ugyanez igaz Kelet-Szudánra is, a Bedzsa területekre.
És ugye említette már Omar al-Bashirt, aki 1989 és 2019 között volt hatalmon. Erről az időszakról mi mondható el, gazdaságilag, politikailag, milyen világ volt ilyenkor Szudánban?
Hát alapvetően ugye Omar al-Bashir szintén a katonaságból jött, onnan csinált egy puccsot 89-ben, 30 éven keresztül volt uralmon. Ő neki az uralmát, vagy a uralmának az időszakát egy elég szigorú katonai diktatúra jellemezte, amiben azért az országnak a középső zónájában lévő családok gazdaságilag elég jól kerestek ezen, viszont nagyon sok csoport teljesen kimaradt az ország erőforrásainak az elosztásából. Közben folytak Dél-Szudánban is a harcok, bár voltak kisebb békekísérletek, alatta tört ki a darfúri konfliktus, viszont az országnak a gazdag, akkor a Dél-Szudán érintő kőolaj, földgáz kitermeléséből azért elég komoly pénze volt ennek a rezsimnek. Neki volt egy viszonylag komoly köre, aki a, hát inkább azt mondjuk, hogy a szélsőséges szigorú iszlám felé vitte az országot, ami azt jelentette, hogy a sáriát az iszlám törvénykezést behozták. Gyakorlatilag ez egy ambivalens helyzet volt, hivatalosan betartották, és hivatalosan nagyon csúnya atrocitások is voltak, de hát voltak az országnak olyan zónái, ahol ezért ez egy élhető helyzet volt, máshol viszont az ellenzéket, az értelmiséget, és Szudánnak létezik egy komoly értelmisége, nyilván elnyomta ez a rendszer.
Ebben az időszakban tört ki a darfúri konfliktus, ami egy népirtásban kulminálódott. Itt pontosan mi történt, és ez kihat-e a jelenlegi társadalmi politikai folyamatokra?
Hát Darfurt néhány mondattal leírni nagyon nehéz, és igazából még az elemzők is azért elég ellentmondásos információkat mondanak el.
Ugye ez 2003-ban.
Hát igen, de valójában ennek már vannak korábbi előzményei. Amiket mondanak Darfurral kapcsolatosan, hogy itt nagyon sok fajta etnikum él egymás mellett, vagy élt egymás mellett, fordult egymással szemben. Két nagy csoportot szokás itt feltüntetni, az egyiket a nem arab származású, nem arab nyelveket beszélő földműveseknek a csoportjait és törzseit, akik a különböző tevetartó nomád, félnomád arab csoportokkal gyakorlatilag a legelőkért, a földekért, a természeti erőforrásokért hosszú ideje harcoltak, és ezért ez egyre inkább egy véresebb konfliktussá vált, ahogy a szárazság egyre jobban terjedt a területen. Ez lehet az egyik oka. Ebből alakultak ki olyan az állam által támogatott milíciák, vagy Omar al-Bashir által támogatott arab milíciák, amiből ez a bizonyos Janjaweed lovasok, akik a legnagyobb répirtásokat végrehajtották, gyakorlatilag falvakat, egész területeket támadtak meg, gyilkolták le a férfiakat, erőszakolták meg a nőket tömegesen, és gyakorlatilag egy óriási elvándorlást és menekülést okoztak, nagyrészt Csád felé, meg más irányokba. Itt azt lehet mondani, hogy ez a 21. század első nagy népirtását szokás nevezni a darfuri konfliktust. Csak becslések vannak, hogy 150-180-tól akár 400 ezer halottig beszélnek, ami irgalmatlan durva szám. Itt az atrocitások mellett nyilván az éhínség, a termőföldeknek a felégetése, a terménynek a felégetése is okozott tömeges éhínségeket is.
És ugye még Omar al-Bashirnak az időszaka alatt lesz független Dél-Szudán, ehhez milyen folyamatok vezettek, és ez mennyire volt meghatározó része a teljes Szudánnak?
Az a helyzet, hogy Dél-Szudán soha nem volt teljesen integrálva 1956 után Szudánnak a szerkezetében. Gyakorlatilag itt ennek a gyökerei onnan vezetnek vissza, hogy gyakorlatilag az angol időszak idején is 1920-as évektől kezdve ez egy lezárt övezet volt, ahol úgy próbálták távol tartani a középső területeknek az arab törzseit. Gyakorlatilag akarták hagyni az angolok egyfajta törzsi közigazgatást, szépen fokozatosan majd valahogy integrálják, de nem volt meg valószínűleg a teljes stratégia. És 56-ban egyszerűen így rászabadultak a különböző északi csoportok erre a területre. Gyakorlatilag ebben a rengeteg népességben, aki ott él, ráadásul az egész vidék nagyon tagbolt, vannak hatalmas mocsárvidékek, vannak őserdő jellegű területek, vannak szavannás övezetek. Gyakorlatilag ez egy átláthatatlan terület volt, viszont nagyon sok erőforrással. Úgyhogy éveken két nagyobb polgárháborús időszak volt délen, aminek a végén már a szudáni kormányzat nem nagyon tudott mit kezdeni ezzel a területtel, tudták, hogy ezt nem lehet meghódítani, nem lehet egybe tartani, úgyhogy tulajdonképpen kényszerből is 2005-ben volt egy megállapodás, hogy néhány év alatt lesz majd egy népszavazás, és 2011-ben ennek a népszavazás eredményeként létrejött Dél-Szudán, azzal a záróéles mondattal, hogy Dél-Szudánban sem oldottak meg ezek a feszültségek, gyakorlatilag ugyanúgy folytatódtak tovább a belső polgárháborúk, és iszonyatosan komoly áldozatokkal a 2010-es években itt is több százezres menekült hullámokról és rengeteg halottról lehet tudni, már amennyi egyáltalán dokumentálható ezen a területen.
Igen, ugye pont ez az időszak, amikor ön az első magyar régészeti expedíciót vezeti Szudánban, tudom, hogy nem Dél-Szudánban, de ettől függetlenül itt milyen benyomásai voltak az országról, tehát ezt hogy tudnánk ezt bemutatni?
Én 2005-ben jártam először Szudánba. Na most itt eddig szinte csak a rettenetes dolgokról, háborúról, veszélyről, éres konfliktusokról beszéltünk. Azért azt tudni kell, hogy Szudán, és elsősorban Észak-Szudán, Közép-Szudán a világ egyik legbarátságosabb vidéke volt. Egészen ezt mondhatjuk, hogy áprilisig. Tehát ez egy nagyon-nagyon vendégszerető, nagyon-nagyon turistákat tisztelő, kifejezetten kulturált terület volt. A nubiaiak, akik északon itt a Nílus mentén élnek, egy iszonyatosan barátságos vendéglátók, akik nagyon magasra tartják a kultúrát. Egy núbiai kisvárosba is az ember elment és beszélgetett helyi emberekkel. Kiderült, hogy a lányaikat is ugyanúgy iskolába küldik, fontosnak tartják, hogy tanuljanak, nagyon sokan külföldön dolgoztak, és egy kialakult az ország középső északi részén egy nagyon-nagyon magasan képzett értelmiség, aki pontosan tudta, hogy mi folyik a világban, milyen folyamatok vannak, milyen politikai irányzatok vannak, akár Magyarországgal is pontosan el tudták helyezni a térképen. Mi ezeken a területeken jártunk nagyon sokat, és ennek a perifériáján épültek hatalmas gátak a 2000-es években, nagyrészt kínai pénzből. Egy ilyen gát építésekor a Nílusnak a negyedik zuhatagánál egy óriási területet öntöttek el vízzel, előtte pedig egy nemzetközi felhívás volt, hogy aki tud régészeti leletmentéseket végezni azok a területekre, azok az intézmények vegyenek részt ebben. Úgyhogy több országgal, többek között a Nagy-Britanniával, Németországgal, Lengyelországgal, Franciaországgal és egyéb más országokkal együtt mi magyarok is részt vettünk ezekben a leletmentésekben. Mi 2006 és 2007 között ez a Merui gátnál csináltunk régészeti munkákat, és bár nagyon nehéz volt itt a logisztika, ez egy elég fejletlen terület volt, mi nagyon szerettük ezt a munkát csinálni, azzal együtt is, hogy láttuk, hogy azért az a duzzasztógátnak a megépítése nagyon sok családot kényszerített átköltözésre, és hát ez nem ment konfliktusok nélkül.
Ezt követően több kulturális turizmus projekt keretében ugye csoportokat is vitt az országba, és ugye kint volt a 2021-es pucsnál, ott milyen tapasztalatokat szerzett, és ez mennyire összevethető azzal a helyzettel, amit hát jelenleg így a hírekből vagy közösségi médiából tud tájékozódni?
Észak-Szudán, Núbia nagyon-nagyon gazdag volt olyan emlékekben, és most is nagyon gazdag, ami iszonyatosan izgalmas. Azt talán kevesen tudják, hogy Szudán területén darabszámra legalábbis több piramis van, mint Egyiptomban. Rengeteg fantasztikus kőemlék van, templomok fáraók korából, fekete fáraók korából, kusita uralkodók időszakából, gyönyörű a Nílus, nagyon barátságosak az emberek, tehát úgyhogy tényleg egy nagyon jó minőségű utazásokat is lehetett tervezni. Néha azt szoktam mondani, picit olyan volt, mintha Egyiptomba 100 évvel ezelőtt utaznánk, ha mondjuk a núbiai falvakat érintettek, ahol nagyon-nagyon vendégszerető emberek éltek, vagy élnek mai napig. És ide vittünk túrákat a 2018-tól egészen 2021-ig. 2021. októberében éppen egy turista csoporttal voltam az ország északi részébe, amikor kitört az a khartumi puccs, amikor a 19 utáni körülbelül 2 éven át fennálló ilyen átmeneti kormányzatot, amiben voltak komoly tudósokból álló civilek is, az akkori miniszterelnök is ilyen tudós volt, egy közgazdász volt, gyakorlatilag egy katonai rezsim, az a két tábornok egyébként összefogva, akik most harcolnak egymással, megbuktatták. Ez az esemény nyilván véres volt, nyilván voltak halálesetek Khartumban, egyáltalán nem akarom bagatellizálni, de egy nagyon könnyed matiné előadás volt ahhoz képest, ami most kitört. Gyakorlatilag mi ott voltunk északon, nem volt internet, a telefonok is volt egy időszak, amikor nem működtek, nyilván ebben volt egy pici ijesztő faktor, de csak abból a szempontból, hogy mondjuk hogyan fogunk visszarepülni Európába. Nem éreztük magunkat úgy, hogy itt most bármifajta fegyveres atrocitásnak ki lennénk téve. Szudánban az ember tudta, hogy itt külföldiekkel olyan baj, hogy mondjuk fegyveres bandák itt az ország észak részén megállítsák, kirabolják, bármi történjen, ilyen nem lesz. Tehát mit tudtuk, hogy biztos, hogy fogunk enni, lesz hol aludnunk, minden rendben lesz. Az más kérdés, hogy lezárták a repülőteret. Na most, ami most történik, az katasztrófa, és ilyen nem volt. Szudánban gyakorlatilag tegnap olvastam egy interjút egy olyan görög családnak a 80 éves tagjával, aki a 40-es évek óta egy nagyon-nagyon patinás szállodát működtetnek Khartumban, ez az Akropol Hotel. Ott élnek, gyakorlatilag 2 generáció óta működtetik ezt a szállodát, ez volt egy ilyen jellegzetes kulturális turizmusnak is, és régészeknek is a szálláshelye. Ott éltek, ott volt minden életük, őket is kimenekítették. Tehát ki kellett menekülnék, el kellett hagyniuk mindent, amit Khartumban volt. Tehát ők, akik soha meg nem fordult az elmúlt évtizedekben, hogy bármi pucs, bármifajta konfliktus idején kell menjenek Szudánból, hát ezek történnek, ilyenek történnek, de ami most folyik, az egy rettenetesen véres és katasztrofális háború.
Mi mondható erről a két katonai vezetőről, tehát Abdel Fattah Burhanról és Mohamed Dagalóról, akik az egymással szemben álló feleket vezetik? Itt gyakorlatilag csak a hatalomért és az erőforrásért megy a harc, vagy van valami, nem tudom, ideológiai színezete is a helyzetnek, illetve te meddig lehet ezt visszavinni, mert ugye sok híradásban őket a darfúri konfliktushoz is hozzákötik, illetve ez a 21-es pucshoz is, amit az előbb leírt.
Ha nagyon-nagyon egyszerű választ kéne adnom, akkor azt mondhatjuk rá, hogy egy hatalmi konfliktus két erőközpont között, vagy alapvetően két karakter között, bár azért azt gondolom, hogy Burhan mögött egy komoly tengely áll, akik a középső Szudánt képviselik, azt a katonai huntát, aminek a része volt Omar el-Bashir is. Amit lehet róla tudni, ez egy 60-as éveibe járó ember, a Burhan tábornok, ő egy abszolút ebbe a ország középső részéből lévő arisztokráciához tartozik, illetve hát ő egy szegény származású családból származik, de ez ebből a szempontból mindegy. Megkapta a katonai kiképzést, Egyiptomban, Jordániában is volt gyakorlaton, tanult ott is, gyakorlatilag annak a rezsimnek a része volt, aminek Omar el-Bashir volt a feje, és őt küldték egyébként állítólag a 2000-es évek elején Darfurba is, hogy rendezze a dolgokat. A másik személy viszont ez a bizonyos Dagalo, akit Hemetinek is, Mohamednek is neveznek, ő egy olyan személy, akiről még azt se lehet pontosan tudni, mikor született. 1970-es évek elejére teszik a születését, tehát olyan 46-48 év körül itt teszik a korát, vagy akár lehet, hogy egyes források szerint, hogy 50 éves is lenne. egy olyan családból származik, egy olyan arab nyelvet beszélő nomád törzsből származik Darfur területéről, akinek egyébként a családtagjai Csád területén is vannak, és gyakorlatilag azt is tudjuk róla, hogy talán még ha 3 általános iskolát ha elvégzett, akkor sokat mondok. Tehát gyakorlatilag egy olyan családból származik, akikre a hivatalos információ szerint ők tevekereskedelemmel foglalkoztak, mások ezt kétségbe vonják, és azt mondják, hogy inkább valami rabló csapat lehetett már a család is, és ennek az egyenes következménye volt, hogy a 2000-es évek elején ezekben a milíciákban ő egyre magasabb pozíciót szerzett, gyakorlatilag kiharcolta, hogy ott egyre erősebb legyen, és ő vált az erős emberré. Na most a nő nevéhez és konkrétan az általa irányított csapatokhoz rengeteg etnikai atrocitás köthető, tehát tényleg népirtás, falvak kiirtása, felgyújtása, tömeges nemi erőszak a legbrutálisabb módszerekkel. Aztán ő 2010-es években, még az Omar al-Bashir rendszer idején kapott egy ilyen hivatalos pozíciót, hogy legyen ez a gyors reagálású kiegészítő erőknek, a RSF-nek, a Rapid Support Forces-nak a vezetője, és utána egyre jobban kiterjesztette az uralmát Darfurban, gyakorlatilag rátette a kezét ennek a területnek az erőforrásaira. Állítólag most a családjai a Darfurba talált aranybányáknak az urai, és ebből a szempontból óriási pénzekre tett szert, akár többek között Oroszországgal való kereskedelemmel is. Tehát a Szudán területén volt egy hatalmas aranylázó a 2000-es években, ez nem csak Darfurt érintette, hanem Észak-Szudánt is, Kelet-Szudánt is, és állítólag ennek az aranynak ő a jelentős részét uralja, vagy az aranybányának és az aranykereskedelemnek.
Az mennyire állja meg az a narratíva a helyét, hogyha azt mondjuk, hogy 2019-ben ugye megbukik al-Bashir, utána van egy nagyon rövid, gyakorlatilag 2 éves valamilyen típusú demokratikus átmenet időszaka, és ha azt mondjuk, hogy 21 után gyakorlatilag most folytatódik valamennyire az a rendszer, amit al-Bashir épített ki, és most egy korábbi nagyon erős ember, illetve egy már a rendszerben valamennyire megerősödött katonai parancsnoknak megy a harca, hogy ki folytassa Szudán.
Abból a szempontból egy picit csalóka a kép, hogy maga a 19-es megbuktatása al-Bashirnak, ez egy valóban egy alulról induló kezdeményezés is volt, és Szudánnak az értelmisége, Közép-Szudánnak az értelmisége tényleg demokráciát akart, tényleg létezett egy masszív értelmiségi réteg, egy többé-kevésbé polgárinak is nevezhető réteg, aki tényleg szeretett volna egy demokratikus átmenetet, tényleg fantasztikus kitartással és többé-kevésbé ezzel a békés ülősztrájkokkal és minden egyéb módon bénították meg az országot és érték el Bashirnak a leváltását, de maga a leváltás az azért ez egy félig meddig pucs volt már önmagában is, tehát pont azok a szereplők aktívan részt vettek benne, akik most harcolnak egymással. Az utána való 1,5-2 éves időszak, ahol ilyen katonai polgári kormányzat volt, akkor mindenki optimista volt, csak egyre inkább az látszott, hogy a katonasság nem akarja átadni valójában az uralmat. És ezek az erőcsoportok, ezek a klánok, vagy akár az országnak bizonyos területeinek a gazdasági ütőerén a kezüket rajta tartó csoportok, mint ahogy említettem itt az aranybányák kapcsán, ők azért nem akartak erről lemondani. Nem akartak maguk fölött polgári közigazgatást. És hát ennek a kicsattanása volt ez a 21-es pucs, ami után egy ilyen rendszeres tüntetésekkel, de gyakorlatilag alacsony intenzitással fennmaradt ez az ellenállás. De erre én azt gondolom, hogy egyetlen elemző sem számított, hogy ennyire véresen és ennyire agyatlanul esik egymásnak ez a két tábornok.
Tehát akkor azt elmondhatjuk, hogy ez, ahogy kinéz ez a helyzet, ez nem egy polgárháború.
Abból a szempontból nem egy polgárháború, hogy nehezen foghatóak meg teljesen fix csoportok, akik egymással ellenállnak. Viszont ez kajdak inkább kaphat egy polgárháború színezetet egy szempontból. Amikor 2019-ben bizonyos tüntetéseket, ezeket a Rapid Support Force-os csoportok, tehát ezek a milíciák Khartoumba leverték, és akkor is volt egy nagyon durva atrocitás, ahol 101 néhányan haltak meg, akkor volt az a mondás, amit én olvastam különböző médiumokban, hogy hát itt a tüntetők, akik a demokráciát akartak, voltak ilyen jelszavaik, hogy mindannyian Darfur vagyunk. Gyakorlatilag ezek a darfuri milíciák pedig hát valahogy állítólag oda visszavágták, hogy na akkor elhoztuk nektek Darfurt. Gyakorlatilag az a brutalitás, ami elsősorban Nyugat-Szudánban volt korábban, az tapasztalja meg most az országnak a középső része, ami egy katasztrófa. Gyakorlatilag Szudán államisága van jelen pillanatban veszélyben, azáltal, hogy megszűnik az orvosi ellátás, megszűnnek a kutatóintézmények, megszűnik az iskolák, megszűnnek a minisztériumok, elmenekül mindenki, vagy menekülni próbál mindenki, aki egyáltalán megteheti ezt.
Említette, hogy 2021-ben járt utoljára az országban, de nyilván maradtak kapcsolatai a térségben. Ön milyen információk jutnak el önhöz, vagy mit tapasztalnak azok az emberek, akik ott vannak?
Hát én nagyon aggódom azok miatt, az ismerőseim miatt, akikkel nagyon jó viszonyban voltunk. Én próbálom most figyelni a közösségi médiákat, illetve azokat a forrásokat, ahonnan kijutnak információk Szudánból. Azt kell tudni, hogy talán most már másfél hete nagyon-nagyon alacsony szinten működik az internet Szudánban, inkább már talán telefonok még működnek, és inkább már a külföldön élő szudániak tudják fölrakni azokat az információkat, amiket telefonon megkapják a rokonaiktól. Gyakorlatilag három irányú elvándorlás indult. Egyrészt Khartoumból, magából menekültek el, akinek családjaik vannak az országnak a szívében lévő területekre, tehát egy kicsit délre Khartoumtól, északi zónában, akinek ott vannak a családtagjai, és megtehetik, hogy ott maradjanak, ott még maradt élelmiszer, maradt valami fajta ellátás. Nyilván egy országban, ahol a kereskedelmileg is a egyik legfontosabb légikikötő Khartoumban volt, ezért ez nagyon, nagyon súlyos. A másik része viszont elkezdett menekülni. Aki az ország középső részéről van, aki a Port-Szudán felé, tehát a Vöröstenger irányába, a másik része pedig Egyiptom irányába kezdett el menekülni, és hát óriási nagy menekült csoportok állnak gyakorlatilag most az egyiptomi határon. Ha jól tudom, korábban szudániak vízum nélkül tudtak Egyiptomba belépni, hát úgy látszik, hogy Egyiptom azért ezt a menekült hullámot nem nagyon tudja kezelni, és gyakorlatilag a két határállomáson Egyiptom felé egyes források szerint most már ezrek vagy tízezrek állnak ott mindenfajta nagyobb segítség nélkül.
Mennyire van egy ilyen geopolitikai színezete annak, ami most Szudánban történik? Ugye több elemzés felveti azért a nyugat felelősségét abban, hogy pont ezt a két tábornokot, illetve ezt az egész politikai rendszert, amit kialakította 2021 óta, ezt támogatta, pénzelte, vagy elfogadta legalábbis, és hogy ez valamennyire felerősíthette a két erőcsoportot.
Hogy nyugat felelőssége mekkora ebben, ezt nem tudnám így megmondani, azt tudjuk, hogy nyilván nagyon sok erőcsoport ebbe azért beleszólt, támogatta, üzletelt ezekkel a csoportokkal. Itt azért a legnagyobb szereplőkre szokás Egyiptomot mutatni. Például Burhan tábornok mellett kifejezetten ez egy ijesztő elem volt, hogy kiderült, hogy gyakorlatilag az ország északi részén, Merui környékén, tehát a negyedik zuhatak környékén, egyiptomi csapatok is voltak az országban. Tehát az egyik legijesztőbb időpillanat volt, amikor az elején, amikor kiderült, hogy ezek a Rapid Support Forces-ok egyiptomi katonákat ejtenek foglyul az ország részén, amiből egy brutális háború lehetett volna. Nyilván most is vannak olyan források, hogy azt mondják, hogy az egyiptomi légierőnek bizonyos elemei továbbra is támogatják Burhan tábornokot. De ennyire nem volt egyértelmű egyébként az állásfoglalás. Aztán mondják, hogy az Egyesült Arab Emirátusoknak is azért benne voltak ezzel a konfliktusba. Azt érdemes tudni, hogy a Jemenbe folyó polgárháborúba gyakorlatilag importáltak katonákat Szudán területéről, mind a két csoportok, tehát a hivatalos katonasságtól és a Rapid Support Force-tól is. Tehát ott davitték gyakorlatilag tömegesen a katonákat, hogy hát harcoljanak pénzért, és nyilván ebből azért volt üzlete ezeknek a tábornokoknak. Aztán, ami szintén ijesztő, hogy hát Líbia keleti révén lévő hadúr az ez a bizonyos Heftar tábornok is, úgy tűnik, hogy ennek a Hemetinek az oldalán fegyverszállításokban és egyebekben benne van, ott azért az nagyon fontos megjegyezni, hogy itt azért a nagy migrációs útvonalakban óriási bizniszt csinálnak itt a Líbiának a délkeleti részén, Szudánon, gyakorlatilag ez a Darfuri térségen keresztül, és hát innen biztos, hogy áramlanak be fegyverek, és azért voltak erre források, hogy legalábbis a 10-es évek végén azért az oroszoknak is benne volt a kezük, elsősorban az aranybizniszben, és cserébe kaptak bizonyos fegyvereket, elsősorban Hemetiék, de erre most nehéz pontosan rálátni. Van egy olyan forrás, ami szerint utolsó pillanatban még kaptak volna különböző légvédelmi fegyvereket, nyilván aranyért cserébe. Én nem gondolom azt, hogy bármelyik erőközpont most kifejezetten tudta volna, hogy ez így fog kitörni, és ez most fog kitörni, bár lehet, hogy bizonyos szempontból figyelemelterelésre vannak olyan csoportok, akinek ez jó most. De a hosszú távon az egész térség számára ez egy iszonyatosan veszélyes helyzet.
Igen, ami egy viszonylag ilyen színesebb híre volt az elmúlt három évnek ebben a régióban, az, hogy beindult egy ilyen szudáni-izraeli közeledés, ami nyilván így az egyiptomi-izraeli béke kontextusában is egy érdekes adaléka lehetne ennek a közel-keleti vagy kelet-afrikai politikai berendezkedésnek. Ez mennyire kaphat most Gellert, vagy ez egyáltalán mennyire lehetett most fókuszban az elmúlt két évben?
Hát azt érdemes tudni, hogy szudániak számára legalábbis, ami északi vagy középső területek számára az, hogy egyfajta izrael ellenesség ennek gyakorlatilag semmi történeti gyökere nem volt. Nyilván ez egy mesterségesen szított dolog volt, addig, amíg a Omar al-Bashir féle rezsimnek voltak azért egy ilyen kifejezetten sária párti csoportjai, ez nyilván erről szó se lehetett, de összességében az átlag szudáni számára ezek a konfliktusok, amik mondjuk Palesztinában folynak, ezek ilyen nagyon távoliak. Tehát nincs közük hozzá, és alapvetően mindenki jó dolognak tartott, hogy miért ne kötnénk békét. Igazából mind a két tábornok azt hiszem, hogy ebben a békekötésben nagyjából egyetértett, tehát én nem olvastam olyat, hogy ebből lett volna különbség. Most is fölmerült az, hogy még akár izraeli közvetítés is lenne a két tábornok között, de hát erre sokan felajánlották itt Dél-Szudántól kezdve egyéb csoportokig, hogy valami közvetítés legyen. Tehát senkinek nem jó egyébként a térségben maga az a háború.
Utolsó ilyen témacsoport az lenne, hogy mi várható most, mi a legkedvezőbb, legrosszabb szenárió, tehát hogy akár lehet-e tartani egy újabb népirtástól, tehát hogy mik most a kilátásai ennek a térségnek?
Az a baj, hogy már nem tartani kell a népirtástól, hanem aktívan folyik. Tehát Darfurban gyakorlatilag, ahonnan alig jutnak el hírek, legfeljebb az Al Jazeera-nak, meg egy-két kisebb, Al Jazeera nyilván nem egy kicsi tévétársaság, de egy-két kisebb portálon lehet erről tudni, gyakorlatilag már folyik. Tehát abban a pillanatban mindenki előkapta a fegyverét, ahogy a központi hatalom megingott, óriási menekült hullám indult el Csád felé, tízezrek vannak már a csádi határon, maguk azok a nem arab népek, népesség, aki eddig többé-kevésbé védve volt, picit legalábbis normalizált helyzetben volt, az gyakorlatilag megpróbált most fegyvert szerezni, mert tudták, hogy ebben a pillanatban a különböző alapmilíciák meg fogják őket támadni. Úgyhogy az ország nyugati részén tényleg elszabadult a pokol. A középső zónában, hogy Kartumban mi fog történni, ezt nehéz látni, egyelőre nem akar csökkenni a konfliktus. Én azt feltételezem, hogy előbb-utóbb azért az országnak a középső tengelye nagyon véres módon, de vissza fogja szerezni az uralmát. Tehát én ott azt gondolom, hogy a központi hadsereg valahol rendet fog csinálni, ami nem egy üdvös dolog, de mégis egyfajta rendezettebb állapotokat fog teremteni. Azért itt azt érezni kell, hogy nagy részt, ahol kifejezetten arról lehet hallani, olvasni, hogy kirabolnak embereket, bemennek a házakba, kifosztják a bankokat, kifosztják az embereket, akik a különböző checkpointokon vannak, ez nagy részt a Rapid Support Force-hoz kötik. Lehet, hogy a hadseregnek is vannak ilyen atrocitásai, de kevesebb. Tehát itt gyakorlatilag a központi területen élők azt gondolom, hogy egy jelentős része a hétköznapokban azt tapasztalja meg, hogy itt nyugati rablóbandák, már itt nyugat-szudáni rablóbandák fosztják ki az ország középső részét. Szerintem ők azért elég erősek ahhoz, hogy ezt, és itt van benne talán egy etnikai színezet, hogy ott valahogy valamilyen véres áron rend lesz. Az, hogy mi lesz Nyugat-Szudánban, mi lesz keleti részén, ahol szintén voltak Etiópia felé konfliktusok, ezt nehéz felmérni. Nagyon-nagyon csak bízni lehet abban, hogy valamilyen módon valakinek ebben most győznie kell, és remélhetőleg a kisebbik rossz talán az, hogyha ez a Burhan tábornok közeli kör győz, nem mintha ők egyáltalán egy demokratikus csoport lennének. Ezek még a jobb forgatókönyvek, vagy a kisebbik rossz forgatókönyvek. A rettenetes az, hogyha ezek a nagyjából legalábbis papíron, és senki se tudja a számokat, hogy mekkora ereje van, melyik csoportnak, de mondjuk ilyen 70-80 ezres milíciákról beszélnek. Ha ez elhúzódik, hogyha itt nem sikerül senkinek győzni, gyakorlatilag akkor szétlövik az országotnak a középső zónáját is, és akkor egy végtelen háború lehet itt, ami viszont tényleg migrációs hullámot jelent, és azt jelenti, hogy Szudánt megfosztja attól az értelmiségétől, attól a magasan képzett rétegétől, ami tulajdonképpen egy fejlett államot teremthetne ezen a területen.
De akkor így valahogy szintézisként a regionális középhatalmaktól, illetve a nagyhatalmaktól akkor nem várható egy olyan típusú helyzet, mint mondjuk Jemenben, ahol két erős regionális hatalom beáll a két harcoló csoport mögé, és akkor emiatt is húzódik el maga a konfliktus. Tehát itt most van egy olyan érdeke a geopolitikai szereplőknek, hogy valahogy ez az egész konfliktus csituljon.
Amennyire én látom, igen. Egyiptomnak biztos, hogy az az érdeke. Egyiptom se tudna mit kezelni 100 000-es menekült hullámmal. Egyiptom ebből a szempontból, katonai szempontból elég erős. Az, hogy az öbölmenti hatalmak pontosan mit akarnak, ezt nehéz átlátni, de én azt gondolom, hogy ez nem lenne kedvező senkinek, hogy ez további fönnálljon. Ennek ellenére úgy látszik, hogy közvetlen hatalmuk ezek között a tábornokok fölött nincsen, egyetlen egy csoportnak sem. Tehát még egyelőre reültetni, tárgyalni sem nagyon lehet őket. Nagyon bízok benne, hogy ezek a harcok, ezek legalább az ország középső zónájában el fognak csitulni, és valami fajta relatív béke lesz. Nyugat-Szudán szempontjából viszont sajnos nem vagyok optimista.
Na, ezben köszönjük az elemzését, illetve hogy megosztotta velünk a tapasztalatait. A Portfolio Checklist mai külön kiadásának Lassányi Gábor régész, nubiológus, a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa volt a vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen a megkeresést.
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.